Erős várom, Istenem. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 357-es számú énekét énekeljük, kezdő énekként a 357-es éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 7-es számú liturgiát énekeljük. 7-es számú liturgia énekeskönyvünk 56. oldalán található.
Uram, üdvözítsd népedet és áld meg örökségedet. Légy pásztora és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért gújjong az én lelkem, és magasztalak énekemmel.
Most és örök.
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, én csak kározatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést, az új életet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Örök fenség, Szent Istenünk, könyörgünk irgalmaz nékünk, ha vár minket az ítélet, légy kegyelmes, kérünk téged.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ó, már csak ezer nyelven volna, angyalokéval érne föl. Mindegyik versenyezve szólna, teljes szívemnek mélyéből. Dicséretedre, Istenem, ki annyi jót művelsz velem.
Imádkozzunk! Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünkbe a te szeretetet tűzét, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják reménységeinket. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel ér, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásról rendelt szent igét, melyet megírva találom Máté 5. fejezetében a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írásokét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd el ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromságban igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, mint ahogy látják, Bérteczki Misi most szabadságon van, és Fintor Tamás a kántorunk, de most nem azért akar szólni, mert hogy ő a kántor, hanem a tegnapi napról szeretne beszámolni.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogyan hirdetve volt a elmúlt héten is, hogy gyülekezeti kirándulásra megyünk Tokajba túrázni, és ez a tegnapi napon megvalósult. Igazából innen indultunk a templom elől néhány fiatallal, és útközben csatlakoztak be a többiek, így ilyen 18-19 fő jött össze így mindenkivel együtt. A legkisebbektől, hiszen voltak ugye kis gyerekek is, nem idősebbek, hanem mindegy, felnőttek. Igen. És hát ugye a vasútállomástól mentünk fel a hegyre, és ott a hegyen találkoztunk a többiekkel, és ott tartottunk egy áhítatot, és utána pedig Tarcal felé mentünk le a hegyről, megnéztük a bányatavat. Érdekesség, hogy ki volt írva, hogy fürödni tilos, és ennek ellenére sokan fürödtek benne, nem a miénk közül, de úgy elgondolkoztam ezen, hogy tilos és mégis. Volt bennem úgy ítélkezés, hogy hát micsoda dolog ez, hogy ki van írva, hogy nem szabad, és mégis egyesek megengedik ezt maguknak. És igazából nem történt baleset vagy haláleset ott akkor, és mondhatná valaki, hogy hát miért tilos fülödni, semmi baj nem történik. És eszembe jutott az édenkerti történet, amikor azt mondja Isten, hogy ne egyetek erről a fáról, mert meghaltok. Aztán eszik az asszony, Ádám nézi, él, életben maradt, nem halt meg, akkor én is megkóstoljuk. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy nem történik akkor ott rögtön tragédia vagy haláleset, az attól az a tiltott tábla még érvényes, és így van ez a mi életünkben is Istennel, hogyha Isten valamire azt mondja, hogy ne tedd, akkor az jó nem tenni. Még akkor is, hogyha ott akkor nincs úgy esetleg következmény ott rögtön azonnal, hanem esetleg lehet, hogy később látjuk be, hogy miért mondta ezt Isten, hogy ne tedd. Elmentünk Tarcalra, volt egy nagyszerű vezetőnk, a tarcai polgármester, aki nagyon sok hasznos információval ellátott bennünket egész úton, és Tarcalon fagyisztunk egyet, meg ugye közben elváltunk azoktól, akik autóval jöttek, és onnan mentünk haza vonattal, és 5-6 óra magasságában érkeztünk meg. Nagyon jó volt együtt lenni mindenkivel, én személy szerint nagyon örültem ennek, és bátorítok mindenkit, hogyha a legközelebb ilyen van, akkor jöjjön bátran, ha megteheti.
Köszönjük szépen! Jó volt egy tartalmas napot átélni most ebben a pár pillanatban veletek. Isten tiszteletünket folytassuk a 336-os számú énekünk eléneklésével, tehát énekeljük a 336-os éneket. Evangélikus énekes könyvéről.
Adjuk hálát a Úrnak, kegyes testvérek.
néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 43. fejezetében, az első verstől a 7. a következőképpen. Isten igény tehát Ézsaiás könyvéből olvasom a 43. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugaton összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, régi időkben, de manapság is az általunk primitívnek ítélt társadalmakban, még ma is gyakorlat, hogy a vőlegény megvásárolja a feleségét. Fizet azért, hogy feleséget hoz magának. Enyhébb formában már, de még szinte a gyerekkoromban is volt az a jegyajándék, amikor megváltották a feleséget maguknak. De hallunk arról, hogy manapság is mondjuk az arab országokban, vagy afrikai törzseknél komoly fizetséget kell adni a férfinak azért, hogy a feleség az az övé lehessen, hogy feleségül vehesse azt a nőt, akit megszeretett. Persze ez nem azt jelenti, amit szerencsétlen újságíró mondott akkor, amikor egy interjúban egy amerikai pop-énekes nőt, akit koncertezett, próbált kérdezni, és belebonyolódott ott a női egyenjogúság kapcsán sok balgaságba, és akkor azt mondta végül is, ez a, nem tudom milyen, nem ismertem ezt az embert, hogy melyik újságnak dolgozik, meg milyen látása lehet e tekintetben, de azt mondta, hogy Magyarországon nem beszélhetünk még évtizedekig női egyenjogúságról, mert hogy a magyar nyelvben feleségnek hívják az asszonyt, és akkor próbálta úgy angolba átültetni, hogy nem egész, hanem hogy fele feleség az asszony, tehát ez nem teljes érték, hanem csak fél. Ez a balga ember félreérti azt, amit egyébként ebben valóban bele lehet érteni ebbe a feleségbe, mert hát alapvetően nem azt jelenti ez, hogy nem egy egész személyiség lenne, hanem azt jelenti, hogy a feleségem az az én kiegészítő felem, az én férfi voltomnak az asszony párja, akivel együtt leszünk egyé, és nélküle csak fél-fél vagyunk, és ez a feleség alapvetően azt jelenti, hogy mellé került a másik fél mellé, és így lettek árra, amivel az Isten megteremtette az embert, mert hát jó ezt sokszor emlegetni, hogy az Isten az ember férfivá és asszonyjá teremtette, és lesznek ketten egy testé, ami nem a testi kapcsolatot jelenti csupán, hanem azt a teljes egységet, amire az Isten megteremtette az embert. Hát a feleségem az alapvetően az enyém. Persze nem úgy, mint a karórám, amit van a karomon, és akkor alapvetően ez az enyém, mert ez nincs senkinek semmi köze, ezt én hordom, minden nap itt van a kezemen, ez az enyém. A feleségem nem így az enyém, hanem úgy az enyém, hogy a felemnek, az én felemnek a másik fele, és vagyunk egyek, és így az enyém. Amikor a névválasztások vannak, hogy most mi legyen az újasszonynak a neve, sokan gondolták, hogy az egy szabadabb dolog, hogyha nem veszik fel a férfinak a teljes nevét. És valóban így, hogy most a felesége miért nem tarthatná meg az eredeti nevét, miért kell neki Györfi Mihály nénak lenni. De alapvetően a név is kifejezi azt, hogy a Györfi Mihálynak a női fele. Tehát alapvetően a férjének a női fele ő, és hát persze Fodor Anna, meg van neki becsületes nem, ami megszületett, de most amikor én feleségül vettem, sokat nem fizettem érte, megmondom őszintén, úgy kértem el, hogy nem fizettem érte, de az enyém lett. És ezzel most nem akarom a házasságunkat hosszan ecsetelni, de alapvetően bizonyára értik a testvérek, hogy mit akarok ezzel kifejezni, amikor az ember azt mondja, hogy megvettem a feleségemet, enyém lett, az nem azt jelenti, mint egy órát megveszek és azt csinálok, amit akarok, hanem az én felemnek a kiegészítése. Alapvetően a férfi létemnek a női fele, tehát az enyém. Mindezt azért mondom, mert amikor itt az Úr azt mondja, hogy enyém vagy, akkor valami hasonlóról beszél az Isten igéje, hasonlóképpen beszél a választott népről, arról a népről, akit ő magáénak tud, azt mondja, hogy enyém vagy, megváltottalak, részemmé lettél. Az én létemnek vagy a része, a teremtett világomnak vagy a része, a védelmem alatt állsz. Persze hamis biztonságérzetet adhat az embereknek, azoknak, akik nem mentek át ennek az ige szakasznak az első felén. Sokan szeretnek kiragadni ilyen ige szakaszokat, ige verseket, hogy megváltottalak, enyém vagy, hú, szuper, akkor én most már az Istené vagyok, akkor minden rendben van az életemben. Csak hát az első verstől indítva nem hiába mondja ezt az Isten szent lelke nekünk, az Isten így szól, az Úr így szól. Te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Szegény Jákobot most sokszor előhoztuk itt Isten tiszteletre, de valóban az Úr is őt hozna most itt példaképpen, hogy amikor arról beszél, hogy én megváltottalak téged, akkor hasonlóképpen formálódsz, hasonlóképpen alakulsz, mint ahogy Jákobból Izrael lett. Jákob, neveden szólítottalak. Egy kicsit kemény dolog Jákobot néven szólítani, azt mondja, hogy csaló. És bizony sokszor, amikor az ember találkozik az Istennel életében először, akkor valami ilyen bűnnevet hal meg. Amikor az ember éli az életét, és egyszer csak az Isten beáll egy stopptáblával, akkor az ember észreveszi, hogy mi az, ami hibázik az életében, mi az, ami az alapvető bűn, mi az, ami az Istentől elválasztja alapvetően. A te teremtőd vagyok, Jákob. Neveden szólítottalak, mondja az Úr. És valóban szól Jákob. Aztán néven szólítja, hogy te csaló, aki ábrázoltál mindenkin, akinek nem volt szent még a testvérség, vagy az apaság, vagy az anyaság sem, de mindenkin keresztül gázoltál, te csaló vagy. De ne félj, mert megváltottalak. Ne félj, mert egyébként a nevedet is megváltoztattam. Nem csaló vagy most már, hanem Istennek a harcosa vagy, Izrael vagy, az enyém vagy. És az az Úr és az Úr ezért hatalmas váltságot, bőséges váltságot fizetett meg. Ebben az igében azt mondja, hogy életedért nemzeteket adok. De mi tudjuk, hogy az új szövetségben, az új szövetségi váltságban tudjuk, hogy milyen drága árat fizetett az Úr, hisz egyszülött fiát adta azért, hogy nekünk abból a helyzetből, amiben vagyunk, megváltásunk lehessen. Hogy kivehessen az Úr abból, és mint ahogy a feleség férj viszonylatán mondtam, kiemeljen az Úr, és odahozzon magához. Abba a teremtési közösségbe, amiről Tamás is beszélt itt a beszámolójában, bizonyságtételében, hogy az Isten olyannak teremtette az embert, hogy ott van benne, mellette. És az ember ettől elszakadt, mert úgy gondolta, hogy vesz abból a gyümölcsből, ami meg van tiltva. De az Isten visszahozza az embert a megváltásában, abban a helyzetben, amiben benne volt eredetileg a teremtés szerint. Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen neki. És az új szövetségi megváltás valóban így néven szólítással kezdődik. De sokszor megtapasztaltam én is, amikor csendes héten, vagy akár személyes beszélgetésekben is láttam az embernek a szemén, hogy világosan látja, hogy mi a neve. Az Isten megszólította. Persze nem úgy szólította, mint hogy hey, Györfi Mihály, állj meg, hanem megállítja azzal, ami az életének a legpusztítóbb bűne, ami leginkább emészti az életét. És amikor az Isten kimondja ezt, akkor az emberben világos. Nem is akar menekülni, mert tudja, hogy ki az Isten, tudja azt is, hogy mit készítette számára, és tudja, hogy mit jelent az, hogy rám szakadt a bűnöm. Rám szakadt mindaz, ami az én teremtettségemből fakad. Én a teremtőd vagyok, Jákob, mondja az Úr, és valóban az Isten teremtette az egész világot. az Isten teremtette a legelvetenültebb gazembert is, a legbűnösebb embert a világon, aki fütyül az Istenre, aki tagadja az Istent, aki káromlásként veszi az Isten nevét csak a szájára, Isten teremtménye. Az Isten ebből a helyzetből hív ki, ebből a helyzetből hív ki a megváltását, és azt mondja, hogy gyere hozzám, hagyd el azt, ami ott van, és gyere hozzám. Mindenkinek a teremtője az Úr. Egyikünk léte sincs az Isten tudta nélkül. Sokan balgán azt gondolják, hogy szabályozhatják, hogy hogy szülessen gyerekük meg, meg mikor szülessen, meg milyen szülessen. És persze orvosok megpróbálják is ezt úgy alátámasztani, hogy, hogy befolyásolják, hogy milyen nemű szülessen, meg hát manapság már ilyet is redesgetnek, hogy akár meg lehet rendelni, hogy szőkehajú, kékszemű, vagy, vagy éppen barna bőrű gyerek szülessen, mert hogy a géneket tudják változtatni. Hát remélem nem jön el ez az idő sohasem. De ne gondolja senki sem, hogy, hogy azért született gyereke, mert ő olyan férfias, vagy mert olyan, olyan nőies, hanem azért, mert az Isten akarta, hogy ez a gyerek megszülessen. Isten akarata nélkül, Isten tudta nélkül nincs élet a Földön. A te teremtő, mindegyikön teremtője. A leggazemberebb embernek is a teremtője Isten. De ebben szeret, ebből szeretne az Isten bennünket kihívni és megszólítani. Nem képzelhető el az életünk nélküle, de nem képzelhető el az örök életünk a megváltása nélkül. Mindegyikünk az ő akaratában születtünk meg, de megváltás utáni örök élete csak annak van, aki meghallja az ő nevét. Aki egyszer szembesül azzal, hogy kicsoda valójában. Olyan jó lenne, hogyha mindnyáján ráébrednénk arra, hogy, hogy nincs tőle független élet. Nincs tőle független élet, de igazából az ő ígéreteinek tárháza csak annak nyílik föl, aki a megváltást megtapasztalta. Ennek ellenére mégis sokan hamis biztonságban élik az életüket, úgy gondolják, hogy azért, mert tudnak az Istenről, azért, mert hallottak róla, vagy netán éppen oda tartoznak valamelyik felekezethez, akkor az Isten az majd gondot visel róla. Az Istenke szeret, sokan mondják. Jézuska megváltott bennünket. És mondják ezeket a betanult szövegeket, ezeket az általánosságokat. Gondolják, hogy az Isten, ha szeretet, akkor csak megvédi az embert, majd ott a végítéletben valahogy csak mellénk áll, valahogy csak átsegít bennünket azon a nyomorúságon, ami ránk vár. Pedig Jézus Krisztus a példázataiban elénk állította nagyon sokféleképpen, hogy miképpen gondolkodik ő erről. Beszél egyik példázatban az okos és a bolond szolga példázatáról. Az okos és a bolond okos és a bolond ember különböző helyekre építi a házát. A bolond ember a példázat szerint homokra építi a házát. Az okos ember pedig kősziklára építi a házát. És minden homok, ami alapvetően emberi. Legyen az akár hamisság, vagy legyen az akár tisztesség is. Ha emberi, akkor az homok. Az nem fogja megtartani a házat. Legyen bármilyen tisztességes is az alapja. Legyen bármilyen humánus gondolkodás is az alapja. Nem fogja megtartani a házat. A kőszikla tartja meg a házat. Aki a kősziklára építi, az, annak a háza megmarad. De kőszikla nem más, mint Jézus Krisztus, akiben van a mi megváltásunk. Tehát nem tőlünk függetlenül van Jézus Krisztus, vagy nem tőlünk függetlenül Jézus Krisztus a kőszikla az életünkben, hanem a megváltottságunkban kőszikla az Úr Jézus Krisztus. Tehát akkor kőszikla, hogyha a váltság megtörténhetett személyesen az ember életében. Amikor az ember elfogadta, befogadta. Sokan persze ez ellen is berzenkednek, mert azt mondják, hogy micsoda dolog az, hogy emberi tényezőt hozunk ebbe, vagy az embernek döntenie kell, hát ki az ember, hogy döntsön. Sokan vannak ezen a döntés teológia ellen. Lehet, csak hát a Szentírás nagyon sok helyen beszél, maga Jézus Krisztus is beszél erről, amikor azt mondja, hogy szükséges néktek újonnan születni. Amikor a Szentírás arról beszél sorozatban, hogy térjetek meg, igyekezzetek bemenni, változzatok meg, vessétek le, öltsétek föl, és a Jelenések könyvében is a kisázsiai gyülekezetek közül többnek írja, hogy tudok a cselekedeteidről, ezt meg ezt csináltad, ez pozitívum, de ez is benne van az életedben, ezért azt mondom neked, hogy térj meg, hogy változz meg. hogy engedjél az én megváltásomnak. Gyere vissza újra hozzám. Tehát a Szentírásban nagyon sok helyen erről az emberi részről beszél. Ami nem a megváltás kiegészítése, mert a megváltás tökéletesen megtörtént 2000 évvel ezelőtt. Ahhoz nem kell nekünk hozzátennünk semmit. De hogy érvényes legyen az ember életére, ott az Isten betett egy apró pici momentumot. Magyarul engedned kell, hogy ez a megváltás érvényes legyen rád. Nem működik függetlenül tőled. Nem működik objektíven, függetlenül tőled. Akkor működik, hogyha az szubjektív lesz, hogyha a te életedbe beleléphet, belenyúlhat. És természetesen ez így megy végbe, mint ahogy itt az Ószövetségben is leírt, hogy neveden szólítottalak, teremtőd vagyok, Jákob. Enyém vagy, és megváltozott a neved, Izrael. Én megformálom az életedet. Itt Izraelnél is írja, hogy teremtőd vagyok, Jákob, és formálód vagyok, Izrael. Én átalakítom az életedet, én megváltoztatom a gondolkodásodat. Az egész lényed meg fog változni akkor, hogyha találkozol ezzel a megváltással. És valóban ezt látjuk, hogy aki engedi, hogy az Isten belenyúljon az életébe, annak megváltozik a viselkedése, a gondolkodása. Megváltozik a másik emberhez való viszony. És amikor ezek a megváltottak biztonságba kerülnek, akkor valóban ez történik velük, mint amiről itt leírja, amit itt leír a Szentírás ebben az ige szakaszban is. A megváltottak valóban biztonságban érezhetik magukat. Két elemet hoz elénk az Úr, a vizet és a tüzet, és valóban ez a két elem, ami a legtöbb veszélyt hordozza az emberre, mindkettő nagyon fontos az ember számára, szükséges az emberi léthez, elképzelhetetlen az emberi lét ezek nélkül, de mégis ez a kettő hordozza a legtöbb pusztulást az ember számára. Elég az, amikor arra gondolunk, hogy átmenni egy nagy vízen. És amikor az ember felül egy kompra vagy egy hajóra, úgy gondolja, hogy akkor nyugodtan átmegy a tengeren. És hány olyan esetről hallunk, hogy a komp megborul, és az emberek százával belefulladnak a vízbe, mert nem az a elemünk, nem az a közegünk, amiben az életünket meg tudjuk élni. A vízbe kevés oxigén van, énekelték meg alapvetően a 70-es években popzenészek is. Nem a lételemünk a víz, belefulladunk. Ha vizen kelsz át, akkor én veled vagyok. Mert egyébként magadban nagyon esendő lennél. A tűz is hasonló, a tűz is segíti az ember életét, de a tűz óriási pusztítást tud végezni, hogyha elszabadul. Mint ahogy a folyó is. Petőfi Sándor versében a Tiszát, ahogy olvassuk, hogy milyen csendes kis folyó, milyen csodálatos történik, de amikor aztán elszabadul a folyó, akkor viszi az embereket, meg az emberek házait. És az Isten azt mondja, hogy akik a megváltottaim, azok, ha vízen kelnek is át, meg hogyha a folyókon kelnek is keresztül, vagy hogyha tűz is van az életük körül, biztonságban lehetnek, mert nem égnek meg, és nem sodorja a folyóket, és nem lesz probléma, amikor átkelnek a vízen. Alapvetően azért mondja ezt, hogy azért helyezi ezt elénk az Isten, hogy ha reménytelen helyzetben van az életed, amit nem tudsz uralni, nem tudod uralni a nagy vizeket, nem tudod uralni a folyónak a sodrását, nem tudod uralni a tüzet. Ha ez van az életedben, akkor tudhatod, hogy én megváltottalak téged, és ezért biztonságban vagy. Tehát hogy lehet az ember tűzben biztonságban? Hogy lehet az ember a víz sodrásában biztonságban? Nem tudom, ki csodort már a víz, vagy ki volt tűz közepette, mondjuk, ahogy engem sodort a víz, az bizonyára semmi ahhoz képest, mint amik megtörténnek emberekkel áradások kapcsán. De egyszer én is átéltem azt, hogy a víz volt az Úr, és nem én. Felső Tisza vidéken gyerekekkel, fiatalokkal voltunk, és valahogy én ott egy Tisza egyik kanyarulatánál, hogy a gyerekeket tereltük kifelé, Balázs is ott volt, hogy most rám néztél, tereltük kifelé oda a homokpadra, én voltam szélen, és amikor én már úgy éreztem, hogy na, akkor mindenki kint van, akkor én is így húzok kifelé, abban a magasságban, ahol mondjuk Balázsék álltak, le akarom tenni a lábamat, és akkor csak azt tettem észre, hogy püf, elmerültem a vízbe. Mire fölbuktam, már 10 méterrel odébb voltam, mert úgy sodolt a víz, és ott meg Ukrajna felé kanyarodott a sodrás. És valóban az volt, hogy az erőmnek az utolsó lehelletével úsztam szembe az árral, hogy odaérjek a partra, és azt hittem, hogy győzni fog a víz. Nem sok kellett hozzá, hogy a hátamra pördüljek, és akkor engedem, hogy vigyen a víz, amerre sodor. Míg aztán az utolsó erőmből úsztam magam, és akkor volt homok a lábam alatt, tehát kijöttem a partra. Nem volt vidám dolog, hogy nem én uraltam a helyzetet, hanem sodort a víz. És az embernek az agyán átfut, hogy mi sülhet ki ebből. Az Isten ilyen helyzetekre mondja. Nem amikor a víz, nem a folyóban van az ember, hanem amikor az élete sodorja, amikor nem látja át, amikor annyira megterheli, hogy nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, és nincs ereje megtenni a következő lépést, az Isten azt mondja, hogy tudhatod, hogy én melletted vagyok, én nem hagylak magadra. És természetesen ilyen élethelyzetek mindegyikünk életében voltak már, akár a személyes biztonságunk, egészségünk, anyagi helyzetünk, kapcsolataink, a házastársunkkal, gyerekeinkkel, kollégáinkkal, gyülekezettel, ki tudja, hogy milyen problémák jöttek az életünkbe elő, tudhatjuk, hogy milyen bizonytalanságok jönnek elő az emberben, de alapvetően az jutott eszembe, hogy Zimány Józsi bácsi nyilván a gulágon nagyobb bizonytalanságot élt át, mint én az egész életemben bármikor, vagy éppen a Liski Feri bácsi, a Boldog Rabságomat, aki írta, akik megtapasztalták azt, hogy az életükre törnek, el akarják pusztítani őket, azért kiviszik őket egy lágerbe, és mindent megtesznek azért, hogy meghaljanak. És ott érezni az Istennek a biztonságát. Ott kimondani ezt, hogyha vízen kelsz át, ha folyó sodrásában vagy, ha tűzben vagy, én veled vagyok. Ott kimondani ezt, és ott megélni ezt, nyilván sokkal komolyabb, mint amiket én átéltem egész életemben, vagy akár a testvérek is. Az Isten szeretné ezt a biztonságot adni mindenkinek. Ezért hívja a megváltáshoz, ezért hívja a megváltásra az embereket, hogy megkaphassák ezt a biztonságot. Ez most más kérdés, de visszatérünk megint a házasság kérdéséhez, hogy alapvetően a házasságnak sem más az alapja, vagy a házasság sem másért van, mint hogy abban a két fél, a fél és a feleség, az biztonságba érezhesse magát. És mivel biztonságban érzi magát a két fél, ezért az utódaik, a gyerekek is biztonságban érhetik magukat. Nem tudsz többet adni a gyerekeidnek, mint azt, hogy biztonságban érezzék magukat melletted. És nem fejlődhet a gyerek jobban melletted, mint hogyha érzi, hogy biztonságban van körülötted. Mert a férj és a feleség egyben van, a gyermek érzi, hogy biztonságban van is. Természetesen ez még hozzájön az, hogyha majd a gyereknek nyílik a gondolkodása, egyre szélesebben lát, akkor látja, hogy mi tartja meg ezt a biztonságot, a férj és a feleség biztonságát, hogy ez is alapvetően az Isten védőszárnya alatt van. Mert megváltottaim vagytok, ezért meg tudjátok élni a házasságot, ezért lehettek biztonságban egymás mellett, és látja a gyerek, hogy ez a biztonság abból fakad, hogy az Isten tartja a házasságát, a kettőknek a kapcsolatát. Az Úr erre a biztonságra hív téged egyedül is, meg téged a másik feleddel együtt is, meg téged az egész családoddal együtt is, meg téged az egész közösségeddel, gyülekezettel együtt is. Mert ő azt mondja, hogy népeket ad az életedért. Országokat ad. Felsorolja Egyiptomot, Sébát, felsorolja a környező nagy országokat, hogy mind odaadom érted. És én összegyűjtelek. Én veled vagyok, melletted vagyok. Nem tudsz elveszni. Sokan érzik lelki beszélgetésekben, amikor jönnek, érzik, hogy elvesztek. Hogy már elveszett a kapcsolódás az Istennel. Azt mondja az Úr, nincs olyan élethelyzet, hogy te elveszett lehet. Én a föld szélső határán is megtalálok téged. És amit Emese olvasott az imént Máté evangéliumából, amikor is a törvény és a törvény megtartása áll előttünk, hogy hogyan bocsáthatok én, meg hogyan mondhatok én a másiknak valamit. Ez pénteken előjött. Nyilván, aki olvassa az útmutatót, észrevette, hogy ez a pénteki esti ige ugyancsak itt a liturgiában. És amikor beszélgettünk erről, abban a közösségben, kint ott görögszálláson, mondtam az atyafiaknak, és számomra is nagyon fontos, hogy amikor az ember Istentől veszi a megváltást, veszi a bűnbocsánatot, akkor alapvetően az ő kezében lévő megbocsáthatatlan dolgok is eleresztődnek. Tehát ahogy én az Istentől veszem a bűneim bocsánatát, úgy nyílik a kezem és engedem el azokat a bűnöket, amiket a másik emberektől számon tartok. Tehát nem tarthatom meg, nem azért, mert így döntök, hogy az Isten megbocsátott nekem, én szorítom a másik embernek a bűnét, amivel nekem tartozik, és majd egyszer úgy döntök, hogy na hát akkor most már elengedem, kinyitom. Hanem amikor én veszem Istentől a bűn bocsánatot, akkor érzem, hogy nyílik ki a kezem, és nem tudom számon tartani a másik embernek a bűnét, amit ellenem végettek. Hanem abban a pillanatban, amikor az Isten nekem adja, úgy nyílik ki, és engedem ki. Ha megtartom, akkor probléma van azzal, a függőleges résztel, hogy Istentől valóban vettem-e az én bűneimnek a bocsánatát, ha ezt számon tartom. Mert ez automatizmus. Veszem, és nyílik a kezem, és engedem el. Isten szeretne bennünket megváltottaiként az ő biztonságában tartani. Szeretne bennünket felszabadítani arra, hogy meg tudjuk élni az életünket, még a legnagyobb nyomorúságok közepette is. Lehetsz bármilyen elveszett, lehetsz bármilyen messze, lehetsz tűzben, vízben, nagy vízen, bárhol van az életed, tudhatod, ha megváltott vagy, enyém vagy, mondja az Úr, és biztonságban vagy. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te évezredeken keresztül hirdetted Szent Lelked által, hogy te vagy a megváltó Úr, te ismersz minden teremtményedet, te tudod a teremtmény élethelyzetét, te tudod egyenként ki hová született, hogyan született, milyen életkörülmények közzé született, milyen életkörülmények közzé keveredett. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk azt is, hogy nincs olyan messze tőled semmi sem, hogy mi elveszhetnénk. De add meg, hogy a szavadat meghalva, nevünket meghalva, odafordulhassunk te hozzád, elfogadva azt a kegyelmet, megváltást, amit te ígérsz. És köszönjük, Urunk, mindazt, ami ehhez fűződik, de számunkra a legfontosabb az, hogy te vagy a megváltó Úr. És te teszed egészé az életünket, aminek sok áldás következménye van. Úgy kérünk, Urunk, hogy földi életünk során, amikor sok ember felé tartunk számon bűnöket, add meg, hogy a te kegyelmed az a fele barátaink felé forduló kegyelemmé is lehessen. Add meg, hogy mindazt, ami bennünket terhel, amitől te megszabadítasz, hadd lehessen ott a te kezedben, és mindazt, ami bennünket terhelt, vagy felénk irányuló bűn volt, azt úgy tudjuk elengedni, mint ahogy te megbocsátottál nekünk. Áld meg, Urunk, az életünket, itt földi létünket, a hátralévő időszakban, bárhová keveredik, bármilyen nyomorúság, nehézség közzé keveredik az életünk, hadd kapaszkodhassunk beléd, hadd kaphassunk támogatást te tőled. Áldassék a neved, Urunk, hogy minden kísértés, kívánság, hívság közepette is vezeted az életünket, elkészített hely felé az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Azonban az Isten tisztelethez fűződik hirdetővaló még, mert hát július 19-én közgyűlés lesz, aminek két napirendi pontja is lesz. Az egyik napirendi pont a lelkészi díjlevélnek az elfogadása, az új lelkészi állásról és döntés a lelkész választás módjáról. Hirdetem még a testvéreknek, hogy Isten tisztelet végén is de még jövő héten csütörtökig, 16-án csütörtökön lesz presbiteri gyűlésünk. A választói négyjegyzéket ott fogjuk elfogadni. A választói négyjegyzéket kérem a testvéreket nézzék át. Azok kerültek a választói névjegyzékre eddig, akiknek regisztráltan volt valamilyen egyház fenntartói befizetése, de természetesen nem csak azok lehetnek a választói névjegyzékbe, akik jegyzetten támogatták a gyülekezetet, hanem mindenki, aki felelősséget vállal a gyülekezetért. Ezért kérem, hogy istentisztelet végén, vagy jövő héten csütörtökig nézzék át a választói jegyzéket, és kérjék magukat regisztrálni. Laskáranet lesz az istentisztelet végén itt az ajtónál. Ki van függesztve a választói névjegyzék a táblára is, és lesz Anetné is egy másik, és akkor föl lehet iratkozni erre a névjegyzékre. Hirdetem a testvéreknek, hogy ugyanezen a napon, vasárnap kínai testvérek érkeznek, akik a cigány misszióban szeretnének egyrészt ismerkedni, másrészt segíteni, és ők itt lesznek már az istentiszteleten délelőtt is, és délután is jönnek majd görögszállásra. A velük való ismerkedés, barátkozás lehetősége lesz a közgyűlés után, egy közös ebéd. Az istentiszteleten résztvevőket mindenkit szeretettel hívunk, várunk, és az alaksorban akkor a kínai atyafiakkal együtt, nyilván tolmácsolás segítségével lehet majd beszélgetni egyrészt, hogy honnan jöttek, kik ők, és miképpen élik meg a keresztény életüket. Kínai keresztények, akik a cigány missziót fontosnak tartják, Hongkongtól, Kanadán keresztül, az Amerikai Egyesült Államokból jönnek, ott élnek, és meglátogatnak bennünket jövő héten. Tehát 19-én vasárnap közgyűlésünk lesz, közgyűlésnek ez lesz a két témája, amit elmondtam, illetve kínai testvérek is érkeznek, a velük való együttlét is a vasárnapnak a lehetősége. Hétközben asszonykör lesz hétfőn 17 órakor, mint ahogy szokott. Kedden 17 órakor most itt a gyülekezeti központban lesz a biblióra. Csütörtökön pedig az ifjúsági sport délután az ASE pályán folytatódik, szintén 17 órától. Pénteken pedig szintén 17 órától ifjúsági óra lesz itt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a biatorbágyi csendesetek közül a női csendesét, illetve házaspári hét lesz itt júliusban. Hirdettem a múltkor már, és most is jelzem, hogy a szeptemberi bibliatanulmányozó hét technikai okok miatt el fog maradni, tehát akik oda szándékoztak volna menni bibliatanulmányozó hétre, azt most töröljék, mert hogy nincs lehetőség megtartani ezt a hetet. Hirdettem a testvéreknek továbbá, hogy a görögszállási földprogram kapcsán újabb termék érkezett, most a csemege kukorica kezd érni, akik szeretnének belőle vásárolni 50 forintos áron az istentisztelet végén megtehetik. Csemege kukorica tegnap lett letörve, én már leteszteltem, jó minden van, tehát akik szeretnének, bátran vásároljanak belőle. Itt volt már a múlt héten is, de igazából a meghívó az most érkezett, a nyírtelki gyülekezetet szeretettel meghívja Kulcsár Márton a lelkészé szentelésére, annál is inkább, mert hogy itt lesz a gyülekezetünkben. Tehát augusztus 2-án 15 órai kezdettel lelkész avatási ünnepség lesz, ahol Kulcsár Márton testvérünket Fabinyi Tamás Északi-Evangélis Egyházkerület püspöke lelkészé szenteli. Márton ezt írta: Istennek hála, aki idáig vezetett, eljött életem egyik meghatározó pillanata, mikor dr. Fabinyi Tamás az Északi-Evangélis Egyházkerület püspöke lelkészé avat. Szeretettel hívom a gyülekezeti tagokat erre az örömteli alkalomra, hogy részesei legyenek lelkészi indulásomnak, és várom az azt következő szeretett vendégségre is. Tehát nyírták ki evangélikus templom, Tokaj út 52. augusztus 2-a 15 óra. Jeremiás könyvéből választott egy igét Márton, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, ezt mondja az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez a Márton testvérnek a meghívója, gyülekezet részére küldte. És egy másik rövid írás van itt előttem, amit Marsalkó Gyula bácsi olvasott föl a Hittudományi Egyetemnek a diplomaosztó ünnepségén. 94 éves a Gyula bácsi, nem gondoltam, hogy megismer, régen találkoztunk, 94 éves ember, nem biztos, hogy emlékszik arra, hogy Nyírtelken is van egy lelkész, aki alkalmasint néha váltott vele szót, de nagyon örültem neki, hogy megismert, és utána föl is hívott telefonon, és azt mondta, hogy amit ott elmondtam, azt nem csak hallhattad, hanem megküldöm neked írásba is. És hát postán, nem e-mailben, hanem postán, és írógéppel gépelve, tehát nem számítógéppel szerkesztve, írta le az írását, amit felolvasok a testvéreknek, mit mondott egy 94 éves lelkész testvér. Igen tisztelt rektor úr és tanári kar. Amikor megköszönöm a most kapott jubilomi diplomát, mert hogy diplomát kapott, jubilomi diplomát kapott, Istennek adok hálát azért, hogy engedte megérnem 94. életével, mert feleségemmel együtt, akivel egymást támogatjuk, immár 67. esztendeje. Életkoromat tekintve aligha lesz módom hasonló ünnepségen részt venni, ezért engedtessék meg nekem, hogy ez alkalommal elmondjam néhány szorongató gondolatomat. Jézus mennybe menetele előtt és pünkösd óta az egyház a világgal együtt az utolsó időkben él. Ezt kevesen vagy egyáltalán nem tudatosítják. Úgy gondolom, hogy jelenleg már a legutolsó időkben vagyunk. Legfeljebb néhány évtized és megtörténik a parúzia, Jézus visszajövetele. Az ős ellenség, a sátán jól tudja, hogy igen kevés ideje van a rontása. Ezért sietve fokozott erővel működik. Nem bocsátkozom a rombolás nyilvánvaló eredményének felsorolásába. Morális romlást mindenki látja. Miért mondtam el mindezt? Mert azt várom a Hittudományi Egyetemünktől, és ezért imádkozom, hogy mint egyházunk szívdobogása fokozott erővel céltudatosan küzdjön egyházunk ébredéséért. Annak világos tudata, hogy az ébredés a Szentlélek műve, nem lehet nyugvó párna. Ébredés mindig ott és akkor volt, ahol és amikor a Szentlélek talált és fölhasznált olyan embereket, akik készek voltak elhívásukat életük teljes odaszánásával betölteni. A jövő évtizedeire nézve is olyan profétai és apostoli elhívású oktatókról és jövendő lelkészekről, egyházi munkásokról álmodom, és ezért imádkozom, akik a mostaniakkal együtt nem tartják kiskorúságban egyházunk népét, hanem személyre szólóan a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust hirdetik hitből hitbe, hogy sokan újjászületve egyházunk készen álljon az Úr Jézus eljövetelére. Megköszönve, hogy meghallgattak apostoli igével zárom szavaimat. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Amen. Efezus 3.20. Marsalkó Gyula. Gondoltam, hogy megosztom a testvérekkel ezt a gondolatot. Nekem sokat jelentett Gyula bácsinak a beszéde, ott a diplomaosztó, Mittyának volt a diplomaosztója egyébként, ahol Gyula bácsi kapta a gyémánt diplomáját, és jó volt hallani ezt a beszédet ott a Hittudományi Egyetemen, és még nagyszerű volt, amikor elküldt a levélbe, és újra átolvashattam azt, amit ott hallottam. Legyen a szívünkben, hogy valóban ne legyünk kiskorúak, hanem felnövekedve engedjük, hogy Isten használhasson bennünket a neki való szolgálatban. Fontos még, hogy az imádság levél is legyen előttünk, a itt felsoroltak mellett még imádkozzunk Dankoni családjáért is, aki meghalt. A temetés dátumát még nem tudsz ennek tudni, ugye? Még nem. Feltehetőleg 27-én lesz a temetés, legalábbis így beszéltünk a családdal. az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, imádkozzunk azért, hogy ez az időszak is még a temetésig hadd lehessen életformáló a család életében, de a mi életünkben is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 327-es számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 327-es. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy olyan sokszor és sokféleképpen szólítottad népedet, kiválasztottaidat, megszólítottaidat. Köszönjük, Urunk, hogy ez a szó nem ment el a fülünk mellett, hallhatjuk a szavadat, érthetjük a te üzenetedet, engedhetünk a te bíztatásodnak. Hadd lehessünk, Urunk, a te megváltottaid. Kiki hadd tegye oda az életét, Uram, most ezen a vasárnapon a te kezedbe vágyva a te jelenlétedet, megváltásodat. Köszönjük, Urunk, hogy sokan megtapasztalhattuk ezt, kérünk azokért, akik még nem láthatták. De hálás a szívem azért, Urunk, hogy te bíztatsz bennünket a rólad szóló bizonyságtételre, bíztatsz bennünket arra, hogy a bennünk lévő reménységből adjunk számot mindenkor, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Köszönjük, Urunk, hogy ez a bizonyság lehet sokak számára az üdvösség forrása. Olyan megható és megdöbbentő, Urunk, hogy te akarsz használni a neked való szolgálatban még ilyen esendő, alkalmatlan eszközöket is, mint mi vagyunk. Így adunk hálát, Urunk, néked a gyülekezetünkben szolgálókért. Köszönjük néked azok életét, akik hajlandóak neked odaadni az életükből valamit, akik hajlandóak föláldozni a neked való szolgálatért bármit is az életükben. Fordítsd, Uram, azt az áldást vissza rájuk, amit rajtuk keresztül cselekedhettél. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy így lehet előtted egyházunk élete, benne minden gyülekezeté. Köszönjük, hogy ebben a választási időszakban is te benned reménykedhetünk, tőled várhatjuk a megoldást. Te mozgasd, Uram, a szíveket, a gondolatokat, hogy az történhessen, amit te szeretnél a mi gyülekezetünk életében is. Köszönjük, Urunk, hogy így tudhatjuk az egyház megye, az egyház kerület és az egész országos egyház, evangélikus egyháznak az életét is a te kezedben. Tudjuk, Urunk, hogy minden, ami áldás jöhet ki az országos egyházból, az mind te tőled van. Add meg, hogy készen lehessenek minél többen, lelkészek is, egyetemi tanárok, professzorok is, püspökök, esperesek, felügyelők, presbiterek, mindenki, kiki a maga helyén, készen lehessen arra, hogy tőled vegyen és továbbadjon üzenetet, tőled vegyen és továbbadjon az üdvösségre vezető szavakat, utakat. Köszönöm néked, Urunk, hogy te óvod és véded azokat, akik a tiéd. Köszönöm, Uram, hogy sokszor belehasítottál már az én életembe is, hogy enyém vagy, hogy rád bízhatom az életemet. Köszönöm, Uram, hogy sokszor megerősítettél. Add meg, hogy a testvérek életében is valóság, világosság lehessen ez. Köszönjük, Urunk, hogy házasságunkat, gyermeknevelésünket, felebaráti kapcsolatainkat te tudod megőrizni, te tudod megerősíteni. Add meg, hogy rád hagyatkozhassunk életünk minden pillanatában, legyen bármilyen nehéz, nyomorúságos vagy kilátástalan. Add meg, hogy rád tekintve tudhassuk magunkat bizonyosságban. Légy velünk, akkor, amikor népünket, nemzetünket segítjük, építjük azt a várost, amiben élünk. Erre bíztattál bennünket, Urunk, hogy műveljük a város jólétét. Köszönjük, hogy adsz feladatot a hitetlen világ, a tőled elfordult világ felé is. Kérlek, légy azokkal, akiknek felelősséget adtál politikai vagy gazdasági értelemben. Te őrizd őket, te vezesd őket, te hívd magadhoz őket, te szólítsd néven őket, hogy tudjanak munkálkodni a te akaratod szerint, hogy járhassák azt az utat, amit te készítettél nekik. Így tesszük eléd népünket, nemzetünket, hazánkat. Köszönjük azt a sok csodát, amivel megajándékoztál bennünket. Így adunk hálát a tegnapi kirándulásért is. Add meg, hogy azok, akik megtapasztalhatták a te teremtett világodnak szépségét, a közösségnek az erejét, a közösségnek az örömét, azok gyarapodhassanak, növekedhessenek benne. Hálás a szívünk, Urunk, azért is, hogy tudhatjuk, anyagi életünk a te kezedben van, tudhatjuk azt, hogy te tudsz bennünket megelégíteni, de te tudsz bennünket meggazdagítani testi lelki értelemben is. Így könyörgünk a magukról gondoskodni nem tudókért, könyörgünk azokért a migránsokért, akik elindulnak a világban, Európa felé, add meg nékik azt a bölcsességet, hogy hol van az ő helyük, és teted semmivé azokat a helyzeteket, amiket felelőtlen politikusok vagy gazdasági szakemberek idéztek elő, ami megmozdította ezt a nagy tömeget. Segítsd őket, Urunk, te adj nékik megélhetést, biztonságot. Hordozz bennünket is, Urunk, itt Magyarországon, azokat, akiknek nincs hajlék a fejük felett. Te segítsd őket, Uram, a magukról való gondoskodásban, te segítsd őket az életük megélésében, és bennünket is használj ebben, Urunk, a te dicsőségedre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.